Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy még mindig nem fáradtál bele, hogy add az életvizét, és ezt ingyen adod. Nem azt nézed, hogy mit tettünk érte, mit érdemeltünk volna, hanem azt látod csak, hogy rád szorultak vagyunk, és ezért adni akarod, hogy segíts rajtunk, hogy áldottak lehessünk. Szükségünk van a te áldásodra, Urunk, ajándékozz meg bennünket ma is ezzel, ma délután is ezzel, igéden keresztül. Segíts befogadnunk, és aszerint is járnunk, amit te mondasz szavad által. Amen. 20 évvel az első bételi találkozás után Jákob újra Bételben jár, és ezt Mózes első könyvének a 35. fejezetéből látjuk. Ott az első 15 vers szól erről, és ezt szeretném felolvasni, illetve hát kivetíteni is Jákob Bételben. Igen, és ezt elfelejtettem, még mielőtt elkezdenénk, csak arra hadd utaljak újra, hogy azt keressük, hogy Jákobnak az élete hogyan változott meg azzal, hogy Istennel járt. Jákobnak a neve azt jelenti, hogy csaló, és valóban ez a jelleg nagyon erőteljesen meghatározta őt. Istentől azonban új nevet kapott, ez azt jelenti, ez a név az volt, hogy Izrael, hogy küzdöttél Istennel és győztél. És mind a mai napig a zsidó államnak ez a hivatalos elnevezése. Milyen nagy dolog, ha valaki, aki a szüleitől örökölt, nem a legjobb tulajdonságok, a korszellem hatása, a neveltetés, annyi minden buktatóján keresztül nem az lesz, aki volt, hanem megváltozik, Isten megváltoztatja, és egy hithőssé válik, egy egyenes jellemű emberré, egy olyan emberré, aki követhető példa lesz. Ahogyan Pál apostol is mondja egy helyen, hogy legyetek az én követőim, ahogy én is a Krisztusé. És ez így működik, hogyha mi Krisztus követői leszünk, akkor leszünk mi is követhetők, és ez férfiként, édesapaként nem egy utolsó szempont, hogy akik ránk vannak bízva, követhetnek-e bennünket. Nézzük az igét. Ezt mondta Isten Jákobnak, készülj és menj föl Bételbe, telepedj le ott. Készíts ott oltárt az Istennek, aki megjelent neked, amikor menekültél bátyád Ézsau elől. Ekkor azt mondta Jákob a háza népének és mindazoknak, akik vele voltak, távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek nálatok vannak. Tisztítsátok meg magatokat, és váltsatok ruhát. Készüljünk, és menjünk föl Bételbe. Oltárt akarok ott készíteni az Istennek, aki meghallgatott, amikor nyomorúságban voltam, és felem volt az úton, amelyen jártam. Átadták azért Jákobnak a náluk levő idegen isteneket mind, meg a fülbevalóikat is, Jákob pedig elásta azokat a cserfa alá, amely Sikemnél van. Majd elindultak, és Isten rettegésbe ejtette a környező városokat, azért nem üldözték Jákob fiait. Így érkezett meg Jákob Lúzba, azaz Bételbe, amely Kánaán földjén van, az egész néppel együtt, amely vele volt. Oltárt épített ott, és elnevezte azt a helyet Él-Bételnek, mert ott jelentette ki magát neki az Isten, amikor bátyja elől menekült. Ott halt meg Debóra, Rebeka dajkája, és eltemették Bétel mellett a tölgyfa alá, amelyet a siratás tölgyfájának neveztek el. Isten újból megjelent Jákobnak, miután visszatért Paddan Arámból, és megáldotta őt. Ezt mondta neki Isten, Jákob a te neved, de nem neveznek többé Jákobnak, hanem Izrael lesz a neved, így nevezte el Izraelnek. Majd ezt mondta neki Isten, én vagyok a mindenható Isten. Szaporodjál és sokasodjál, nép, sőt népek gyülekezete származik tőled, és királyok sarjadnak ágyékodból. Neked adom azt a földet, amelyet Ábrahámnak és Izsáknak adtam, utánad pedig utódaidnak adom azt a földet. Azután eltávozott tőle Isten arról a helyről, ahol beszélt vele. Jákob pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele, kőoszlopot, és ital áldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá. Jákob Bételnek nevezte el azt a helyet, ahol Isten beszélt vele. Húsz év telt el az első bételi tartózkodás óta, és igazából először azt szeretnénk kicsit sorra venni, hogy mi juthatott Jákob eszébe, ha visszatekint erre a két évtizedre. Másodszor arra figyeljünk majd, ahogyan Jákob önmagát és az övéit felkészíti az Istennel való találkozásra, harmadszor pedig újra az Isten megszólító szavára akarunk figyelni, mit is mond, mi az ő változatlan szándéka Jákobbal és az övéivel. 20 év. Ha visszagondoltak, mi jut eszetekbe 2005? Mi történt azóta? Mi történt abban az esztendőben veletek? Hogy telt az elmúlt két évtized? Emlékszel még rá? Ha felidézem azt az időt, eszembe jut, hogy a gyerekeink még picik voltak, a legidősebb is éppen csak 6 éves, éppen egy új szolgálati helyre kellett költöznünk, ahogy említettem, bennünket a püspökünk helyez, és albérletbe kerültünk, mert a parókia, amelybe költöztünk volna, éppen átépítésre szorult. 2 év után költözhettünk be az új tetőtéri lakásba. 2018-ig végezhettük ott a szolgálatunkat, akkor püspöki utasításra újabb szolgálati helyre kerültünk, akkor kerültünk Dombovára. Sok szép emlék, sok csodás tapasztalat köt ehhez az időszakhoz, és azóta 7 éve vagyunk már a másik újabb szolgálati helyen. Akkor még kicsik voltak a gyerekek, 20 évvel ezelőtt, most még már kirepültek. Járja mindenki a maga útját, ki dolgozik, ki még tanul, de tőlünk távol vannak. Mi történt az elmúlt 20 esztendőben? Ha most időutazásba kezdhetnénk, és megkérdeznénk Jákobot, hogy vajon mi jut eszébe az elmúlt 20 esztendőről, akkor azt gondolom, hogy 2 kategóriára csoportosíthatná az emlékeit. Az első az, amiben Isten tiszta áldása megtapasztalható volt, a másik az, amiben ott volt Jákobnak nevéhez hű trükközése. Amiben Isten tiszta áldása volt, nagyon sok minden, amikor Jákob teljes szívvel meg tudott bízni Istenben, sok minden felsorolható itt. Bételben megígérte az útra kelő Jákobnak Isten, hogy megáldja, hogy hazahozza, hogy megőrzi, hogy sok utódja lesz, hogy neki adja Kánaán földjét, hogy általán él áldást a föld minden nemzetsége. Ezek az áldás ígéretek kezdenek megvalósulni, hiszen új otthonra talált Jákob befogadó családra Háránban, majd 1000 kilométerre az eredeti lakhelyétől, nem veszélytelen vándorlásban Isten megoltalmazta, aztán családot alapíthatott, gyermekei születhettek, amíg apósa jószágait legeltette és gondozta, addig Isten áldása annyira nyilvánvalóvá vált, hogy ezt lábán is kénytelen elismerni, és azt mondja, hogy miattad áldott meg engem az Isten. Aztán ő is tehetős emberré lesz, nagy nyájak kerülnek a birtokába, gazdag ember lesz, aztán mikor elindul Jákob búcsú nélkül, lopva a családjával, akkor Lábán utána megy, és 10 nap üldözés után eléri Jákobot, utoléri. És hatalma lett volna arra, hogy Jákobbal elbánjon, de Isten áldása és csodája az, hogy meginti őt, mármint Lábánt is, ebből megérti, hogy Isten oltalma alatt áll Jákob és családja. És ez a nagyon feszült helyzet azzal végződik, hogy békét kötnek egymással, szövetséget kötnek egymással, együtt esznek, lakomát fogyasztanak el, és közösen töltik ott az éjszakát, a Gileát hegységen, és békével válnak el egymástól. Aztán egy újabb csoda, megint csak Isten áldása, Ézsau és Jákob kibékülnek. Ki gondolta volna ezt? Jákob megpróbálja Ézsaut jó indulatra indítani, újabb és újabb állományt küld, ajándékul Ézsaunak, és amikor találkoznak, Ézsau 400 férfival jön vele szembe. Azért gondoljatok bele, nagy valószínűség szerint nem fegyvertelen 400 emberrel. Mikor meglátja Jákobot, elébe szalad, megölelik egymást, megcsokolják egymást, és sírnak. megtörténik, amit senki nem gondolt volna, hogy ez a két ember, és ugye megfogadta, hogy megöli a testvérét. Így békülnek ki, ilyen békességben válnak el egymástól. Amitől rettegett, ami miatt 20 éve menekülnie kellett Jákobnak, oka fogyottá vált Isten áldása révén. Ezek után történik a sikemi vérfürdő. Sikem, azonos nevű, mint a város, fejedelemnek a fia meglátja Jákobnak a lányát, Dinát, erőszakot vesz rajta, de aztán feleségül szeretné venni, és Jákob fiai csapdát állítanak neki, és az egész város lakosságának azt mondják, akkor kapja meg feleségül Dinát Sikem, hogyha minden férfi körülmetélkedik. Aztán a Seblásztól gyötört férfiakat harmadnap hideg vérrel lemészárolják. És Isten ekkor is irgalmas, nem a megérdemeltek szerint cselekszik Jákobbal és családjával, hanem ahogy felolvastuk, rettegést bocsát a környező népekre, és ezért nem állnak bosszút Jákobon és családján, hanem futni hagyják őket. Mennyi kegyelem? Nem? Mennyi kegyelem? Meg nem érdemelt áldás. Mennyi jó tétemény Istentől. Mennyi csoda, ami mind-mind Isten áldó akaratát, szeretetét bizonyító emlék. Ez az emlékek egyik csoportja. Amikor Isten tiszta áldása volt tapasztalható, oltalma. És aztán itt vannak még Jákobnak ezek a trükközései. Vegyük sorra ezeket is. Amikor az örökölt jellemének következményeként, amikor nem tudott, vagy nem akart teljes szívvel Istenre hagyatkozni, akkor előjött belőle ez a csalafinta, ez a csaló, ez a rafinált, ez a másikat átejtő természet, ez a megvezető csalafintaság. Jézus olyan világosan beszél a hegyi beszédben, hogy jó fa nem fog rossz gyümölcsöt teremni, és rossz fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Át kellett élnie Jákobnak, hogy a csalót becsapják. 7 évig robotol após jelöltnél, Ráhelért, a szeretet kedvesért. Aztán a nász éjszakára a nővérét viszi be az após. Na, reggel döbben rá, hogy nem a kedves szuszog mellette, hanem a nővére. Becsapták. De nem tanult belőle. Jó lett volna, hogyha ez lecke, amit megfogad, hogy abba hagyja a manipulálást és a trükközést, de nem teszi. Apósával megegyezik, hogy a fekete bárányok lesznek majd az övé, és a csíkos, tarka, pöttyös kecskék az övéi, az egyszínű kecskékkel és a fehér juhokkal szemben, ami az apóst illeti. És akkor le van írva a Szentírás, hogy hogyan trükközik Jákob, hogy hogyan teszi, amikor a java erőben lévő állatok vannak ott az itató vájunál, hogy akkor olyan állatállomány szülessen, hogy fekete bárányok szülessenek, pettyes, tarka és csíkos kecskék. És a satnya az megmaradhat az apósnak. Így aztán ő gazdagodott, az após meg egyre inkább elszegényedett. Hát persze ez feltűnt Lábán fiainak is, Lábánnak is, és amikor kezdett már forróvá lenni a talaj a lába alatt, lopva menekült el Háránból, hogy Isten hívó szavának engedelmeskedve visszamenjen Kánaánba, a szülőföldjére. És talán Jákob eddigi életútjának a legkeservesebb tapasztalata az lehetett, amikor ez a csalafinta, a másokat átejtő természete visszaköszön a saját fiaiban. Amikor Lévi és Simeon álnok módon kihasználja, hogy Sikem férfiai lázban vannak, Seblázban vannak a körülmetélkedés következtében, és a harmadnapon, amikor legmagasabb a Sebláz, kíméletlenül lemészárolnak minden férfit. Az asszonyokat, a gyerekeket rabláncon elviszik, rabságba elhajtják, és kifosztják az egész várost. Nem tudjuk, hogy volt-e ezzel szemben Jákobnak szava. Nem jegyzi föl a Szentírás. Lehet, hogy ellenezte, de nem volt már tekintélye. Nem hallgatott senki az öregre. A fiúk önhatalmulag cselekedtek, bajba keverve ezzel az egész nagy család biztonságát. Jákob tehetetlen volt. Látva a fiainak az álnokságát, erőszakos tetteit, a saját álnok szíve juthatott eszébe. Tőlem örökölték. Ezt látták az apjukon is. Tudjátok, a saját szavaink, ha szemben állnak az életpéldánkkal, semmit nem segítenek, semmit nem hatnak. Valaki egyszer azt mondta, hogy sokkal hangosabban beszél, ahogy élsz, mint amit mondasz, amit beszélsz. A gyerekeink nem arra fognak emlékezni, hogy mit tanítottunk nekik, talán arra is, hanem sokkal inkább arra fognak emlékezni, hogy hogyan éltünk. Hogyan éltünk előttük. A saját személyes példám jut eszembe, hosszú-hosszú évekkel ezelőtt történt, hogy a vidéki szolgálati helyemről vasárnap délután megérkeztem autóval, és be akartam állni a garázsba, és a garázs egy olyan kapuval volt lezárva, hogy kétharmad, egyharmad osztású volt a garázsajtó, garázskapu, kinyitottam a garázs, beálltam az autóval, a gyerekek a paróki udvaron játszottak, és hát én a kétharmados szélességű garázs ajtót úgy szoktam volt fölsegíteni a küszöbre, hogy a lábbal egy kicsit rá segítettem bele, rúgtam egyet, akkor fölugrott a küszöbre, mert egyébként megereszkedett egy kicsit a garázskapu, a kétharmados rész. És ahogy csuknám éppen be a garázskaput, jön a lányom, talán 3 éves lehetett, apa, várjál, segítek. És már lendíti is a kis csizmás lábát, hogy belerúgjon az ajtóba. Hát kitől tanulta? Vajon kitől? Ezek azok a minták, amikor az ember rádöbben arra, hogy ezt adjuk tovább, ezt látták tőlünk, ezeket örökítjük át. Ott jönnek a gyerekeinkben, visszaköszönnek. Szóval ami az Úrtól való volt, az nyilvánvaló és tiszta, és egyenes, és áldás mindenki számára, mindenféle trükközés nélkül meggazdagító volt. Abban ott van az Isten minden értelmet meghaladó kegyelme, védelme, oltalma, emberi indulatokat is megváltoztató ereje. Amikor a jákóbi, az emberi, amikor úgy gondoltam, hogy nekem rá kellett volna segítenem, vagy rá kellett segítenem az Isten munkájára, az megosztó, az gyanakvás szül, irítséget és haragot, bosszút, és menekülni kell. A rossz vetés rossz aratást szül. Amit vetünk, azt aratjuk. A csalót is becsapják. És akkor nézzük meg másodszor, hogy hogyan készül Jákob az Istennel való találkozásra. Ezt olvastuk. Ekkor azt mondta Jákob a háza népének és mindazoknak, akik vele voltak, távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek nálatok vannak, tisztítsátok meg magatokat és váltsatok ruhát. Készüljünk és menjünk föl Bételbe, oltárt akarok ott készíteni az Istennek, aki meghallgatott, amikor nyomorúságban voltam, és velem volt az úton, amelyen jártam. Ha egy picit visszapörgetjük az eseményeket, amikor Lábán nyomába ered Jákobnak, és utoléri őt 10 nap üldözés után a Gileád hegysíkon, akkor azzal vádolja meg, hogy elloptátok a házi Istenemet. Jákob ezen teljesen felháborodik, és azt mondja, hogy akinél megtalálod, az ne éljen tovább, az legyen halálfia. Nem tudta, hogy Ráhel ellopta az apja házi istenét. Most azonban már tudja, hogy a családban is vannak bálványistenek. Hogy a család vagy itt, vagy ott, otthonról hozva, vagy bárhonnan máshonnan beszerezve, bálványokat is tisztel. Jákob számára is ez teljesen nyilvánvalóvá vált, mert hiszen ezért adja a felszólítást, hogy távolítsátok el magatoktól ezeket a bálványisteneket. Amikor Lábán kereste, talán emlékeztek a történetre, Ráhel a nyereg alá tette, a teve nyereg alá, aztán ráült, és azt mondta, hogy hát ő most nem állhat fel, azt mondja, hogy baja van rajtam, ne haragudjon az én uram, hogy most nem tudok felállni, hát így rejtette el ezt a házi bálványt. Jákob már tudja, hogy családjában nem egyértelmű és kizárólagos az élő Isten tisztelete, az Ábrahámnak, Izsáknak Istene tisztelete. Miért lenne az, ha a család fő megosztott szívű? Miért? Következik ez abból? Nem az következik, hogyha a család fő megosztott szívű, akkor a gyerekek, a feleségek, ugye? szintén megosztott szívűek? Ha a vezető nem mutat példát, miért várnánk el, hogy a követő is példamutató életet éljenek? Izrael történetében, a királyok könyvében, krónikák könyvében mindig az volt a logika, hogy istenfélő király volt. Aki azt tette, ami kedves az Úrnak, akkor a nép is követte őt. Ha istentelen volt, bálványokat imádott, akkor a nép is bálványimádóvá lett. Ha Jákob, az Isten sokféle áldása, oltalma, kegyelme mellett még mindig szükségesnek tartja a trükközést, a mások átejtését, a ravaszdi csalafintaságot, a csapdaállítást a maga gazdagságának a növelésére, miért várná el, hogy teljes szívvel az Urat követik a háznép? Miért várnánk ott, ahol a családfő sem mentes Isten pótlékoktól, azok szolgálatától és tiszteletétől, hogy majd a házastárs, a gyerekek átadott életű, istenfélő életet élnek? Jákob életében nem sokkal korábban van egy nagyon érdekes történet, amikor az Ézsauval való találkozás előtti éjszaka valami titokzatos dulakodás történik a Jabbok gázlónál. Jákob ott egyedül van, átküldi az egész családot a túlpartra, hogy őket ne érje veszedelem, és ott egy angyallal tusakodik, valakivel, ott nagy V betűvel van írva a Szentírásban, aki az új jelenlétét hordozza. És ekkor kapja az Izrael nevet, aminek az a magyarázata, hogy küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Ekkor lesz Jákobnak minden mindennél fontosabb az Isten áldása, azt mondja, hogy el nem bocsátlak téged, amíg meg nem áldasz engem. És én azt gondolom, hogy ez Jákob életében egy döntő fordulat, egy nagyon fontos döntés, hogy itt meghalt Jákob. A csaló. És megszületett Izrael. Az Isten szerinti győztes ember. Meghalt a régi természete szerinti életnek, és egy egészen új, tiszta szívvel, Istenre tekintve, az ő áldásaira hagyatkozva él tovább. Nem akar már többé rá segíteni. Ennek a harcnak az emlékére ficamodott ki Jákobnak a csípője, mert az angyal rácsapott a forgócsontjának az inára, és ez a kificamodott forgócsont miatt bicegett Jákob. Emlék. Emlék. Az élete legfontosabb döntésére emlékeztette Jákobot, arra a pontra, amikor meghalt Jákob és megszületett Izrael. Az új élet kezdődött, egy más élet, egy új természet. Ezt nem tudta önneveléssel magából kiizzadni Jákob, ezt kívülről kapta, Istentől kapta. Bizonyára nem ment ez harcok nélkül, alkalmasint bukások nélkül sem, de már van új természet, amit Istentől kapott. Az új természetet a Szentírás úgy is nevezi, mint amikor új élet plantáltatik belénk, mint egy belénk oltott új hajtás. Nem tudom, hogy csináltatok-e már ilyet, vagy láttatok-e már ilyet. Nemrégen lehettem annak tanúja, ahogyan egy vadalmafát az egyik idős, nyugdíjas gondnok bácsink beoltott. Így fölhasította a kérgét, levágta először a lombkoronát, olyan siralmasnak tűnt az a fa, ott áll ilyen csonk. Aztán fölhasította a kérgét, és betett 4 kis új hajtást, nemes vesszőt. Aztán bekötözte ezt a sebet, ellátta a szükséges kenőanyaggal, nem tudom, minek hívják is, és aztán azt mondja a gazdának, hogy a vadhajtásokat viszont kíméletlenül le kell vágni. Mert a fa régi természete törekszik még előjönni. És a nemes vesző fölött az a rész fog majd teremni jó gyümölcsöt. Ha azonban a vadhajtásokat nem metszi le az oltási pont alatt, akkor újra a régi természet fog előre kapni, és le fogja lökni a nemes vesszőt. Hát így van ez a Krisztussal való kapcsolatunkkal is, amikor úgy végre meggyűlöljük már a régi természetet, és azt mondjuk, hogy na ebből elég volt, ezt nem akarjuk tovább folytatni. És könyörgünk új szívért, és átadjuk az életünk fölött a vezetést a mi Úrunknak, Jézus Krisztusnak, akkor kapunk egy új természetet. Belénk oltja az ő természetét a mi Úrunk a Szentlélek által. És a mi feladatunk az, hogy a vadhajtásokat kíméletlenül le kell vagdosni, hogy a nemes, az új, a krisztusi növekedhessen. Táplálni kell igével, közösséggel, imádsággal, szolgálattal, bizonyságtevő élettel a nemes vesszőt, a régit pedig vissza kell szorítani. Le kell vagdosni. És erre szólítja fel most tulajdonképpen Jákob a családja tagjait, hogy minden bálványt gyűjtsenek össze, és szakadjanak el tőle. Nem arról van szó, hogy eltesszük a téli holmék közé a szekrénybe, aztán majd, ha megint kell, akkor előszedjük. Nem arról van szó, hogy most egy időre nem foglalkozunk ezzel, hogy egy ideig félretesszük. Ha majd újra szükségét érezzük, akkor jó lesz majd a kis rásegítés, hanem arról van szó, hogy végleg elszakadunk tőle. El kell ásni. Mások számára is nem hozzáférhetővé kell tenni. Ne fertőzzön másokat sem. Meg kell semmisíteni. Ide kerülhetett Lábán házi istene is, ide kerülhettek a fülbevalók is, amelyek valószínűleg okkult jellegük miatt hordhattak az asszonyok. Talán védelmet vártak tőlük. Talán termékenységet, nem tudjuk. Minden esetre bálvány. És elásta Jákob a cserfa alatt. Ennek a fának az volt a titka, hogy a gyökereknél a cserfa alatt ott volt egy halom, megsemmisítésre váró bálvány. Azt mondja Isten igéje római levélben, hogy amikor az ember a teremtményt, a teremtőt felcserél a teremtménnyel, és elkezdi imádni a teremtő helyett a teremtményt, hogy micsoda borzasztó dolog ez. Ez a bálvány egyik megnevezése, vagy definíciója, hogy a teremtő helyett a teremtményt imádjuk. Vagy amikor valaminek, legyen ez tárgy vagy ember, isteni jelleget tulajdonítunk. Tőle várjuk azt, amit egyedül Isten és az ő egyszülött fia Jézus Krisztus adhat nekünk. Vagy mellette, vagy helyette. Ebben hiszünk, erre építünk, ezt várjuk, isteni tulajdonsággal felruházva. Isteni védelmet várunk tőle, vagy áldást várunk tőle, vagy boldogságot, vagy boldogulást. Amire büszkék vagyunk, amire építjük az identitásunkat, az én képünket, ami alapján vagyunk, akik vagyunk. És ha ezeket nem ajándékként, Istentől való adományként, hanem önmagában látjuk, bálvánnyá tud válni. Van, aki a sebességtől válja a boldogságot, van, aki a luxuscikkektől, van, aki az okos eszközöktől, mások a szextől, van, aki a szerencsejátéktól, vagy a felfelé ívelő karrierjétől van megrészegülve, emberek előtti elismertségtől, tudományos munkásságtól, vagy a saját precizitásától. Emlékszem még jól, igyekszem, nem mindig sikerül, igyekszem pontos lenni, és nagyon tud dühíteni, vagy idegesíteni, valamikor valaki elkésik egy megbeszélt helyről, és egy picit azért büszke is voltam, néha talán még vagyok is rá, hogy én pontos vagyok. No, meghívtak Erdélybe, a CIA Szövetségnek egy csendes napjára, meg volt beszélve, hogy mikor kezdődik a szolgálatom. Nézem az órát, 10-re kell odaérnem, 9 előtt vagyunk a határnál, nem vagyunk már messze, csörög a telefon, hol vagytok? Mondom, itt vagyunk a határnál. Amúgy azt tudtátok, hogy Erdélyben egy órával előrébb járunk? Hát itt nem velegette meg a vállamat. Amikor az Úr megmutatja, hogy az ő kegyelmére szorult ember vagyok, én is ugyanúgy, mint bárki más, ez nem azt jelenti, hogy ne legyek pontos, meg késsek mindenhonnan, hanem azt, hogy nem ez tart meg. Nem ez tart meg. Az Úr tart meg. Az ő hűsége tartott meg mindez idáig. Nem én tartom meg magamat. Van, akinek a mindene jól sikerült halászlé, és ha megdicsérik érte, akkor az egekben van, ha meg beszólnak, akkor meg összeomlik, úgy kell össze söprögetni a maradékot belőle. Mi az, amire büszke vagyok? Mi az, ami megtart? Mi az, aminek alapján gondolom, hogy értékes vagyok? Volt egy Sir James Simpson, aki elsőként fedezte fel és alkalmazta a 19. században a kloroformnak az érzéstelenítő hatását betegeknél, műtétekkor és szüléskor. Híres ember lett, egy keresztény hívő ember volt. Befutott emberként ismerték Angliában, és egy újságíró riportot készített vele, és megkérdezte, hogy mi volt az élete legnagyobb felfedezése. Nyilván arra számított, hogy majd Sir James Simpson elmondja, hogy a találmányáról, a kloroform hatásának az elismertségéről fog majd beszélni, az alkalmazásnak a sokrétűségéről. És ez a híres ember élete legnagyobb felfedezéséről így vallott. Ez az volt, amikor felismertem, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm is. Ez volt a legnagyobb felismerése az életének. Bár csak tudnánk ilyen radikálisan szakítani mindazzal, amit Isten helyett az életünk tartó pillérenek, életünk boldogsága forrásának gondolunk Jézus mellett, vagy Jézus helyett. És olyan csodálatos azt látni, hogy Jákob radikális döntésének, életváltozásának a következménye, hogy nem kellett a családot rábeszélni. Elég volt egy felszólítás. És halomba hordták a bálványokat, hogy ássa el a családfő a cserfa alá. Nem kellett erőszakoskodni, nem kellett rábeszélni, nem kellett kényszert alkalmazni. Követték az édesapa példáját. Tiszta ruhát öltöttek, ünnepre készültek, fontos eseményre. Mert 20 évvel ezelőtt Jákob itt Bételben kapott ígéretet Istentől, hogy áldásaiban, oltalmában részesíti őt, és ez mind be is igazolódott. Mit mond Isten? Mi az ő szándéka Jákobbal és az övéivel? Isten újból megjelent Jákobnak, miután visszatért Paddan Arámból, és megáldotta őt. Ezt mondta neki Isten, Jákob a te neved. De nem neveznek többé Jákobnak, hanem Izrael lesz a neved. Így nevezte el Izraelnek. Majd ezt mondta neki Isten, én vagyok a mindenható Isten. Szaporodjál és sokasodjál. Nép, sőt, nép egy gyülekezet, ez származik tőled, és királyok sarjadnak ágyékodból. Neked adom azt a földet, amelyet Ábrahámnak és Izsáknak adtam, utánad pedig utódaidnak adom azt a földet. Azután eltávozott tőle Isten arról a helyről, ahol beszélt vele. Annyi hitetlenség, annyi trükközés és csalás, annyi csőd után Isten mégsem leckészteti Jákobot. Ugyanazokat az áldásokat ígéri, mint amiket 20 évvel ezelőtt. Azt már nem ígéri meg, hogy visszahozza, mert azt már megtette, azt nem kell még egyszer megígérni, az beteljesült ígéret. De megígéri újra, hogy neki adja Kánaán földjét. Megígéri, hogy nagy néppé teszi. És nem mondja neki, hogy figyelj Jákob, amúgy ezt nem érdemled ám meg. A felére se vagy méltó. Isten Jákob vétkei, hitetlensége és hűtlensége ellenére is áldani akarja. Izraelnek nevezi immár, és nem Jákobnak. Annak látja, akivé tenni akarja. Egyetlen egy feltétele van. Az, hogy bízzon benne. Teljes szívvel. Mindenféle megbúvó, pótlék, segítség, bálvány, mankó nélkül. Úgy, ahogy ez a kisgyerek is elengedi azt a sziklát, elrugaszkodik a lábaival, és tudja, hogy az apja megfogja, mert nyújtja a karját felé. Nem fog leesni. Az az Isten, aki feltétlen bizalomra méltónak bizonyult számtalan esetben már, ezt az áldást, az Ábrahám áldását ismétli meg Isten Jákobra és szeretteire vonatkozóan is. És ez az az áldás, amely Jézus Krisztusban a miénk is lehet. Nagyon érdekes, hogy Pál apostol a Galata levélben megemlíti az Ábrahám áldását. Nem tudom, hogy felfigyeltetek erre az igére. És azt mondja Pál, hogy Krisztusban az Ábrahám áldása a pogányoké is lehet. Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a lélek ígéretét hitáltal megkapjuk, írja Pál a Galata levélben. Amikor 2018-ban, 7 esztendővel ezelőtt a korábbi szolgálati helyemről el kellett költöznünk, éppen előkészítettünk egy evangelizációt ősszel, több felekezettel együtt tettük ezt már évekre visszanyúlóan, és én voltam az összekötő, aki a szervezők és a meghívott igehirdetők között egyeztettem, akkor Takaró Károly püspök urat hívtuk. Nem ismertem én őt korábbról, nem találkoztunk még, csak mivel el kellett költöznünk, és ősszel már nem voltam az előző szolgálati helyemen, ezért át kellett adnom ezt az összekötő szerepet egy másik kollégának. Csörög a telefon, Takaró Károly püspök úr hívott engem. És fölkeresett, mivel nem találkozunk ősszel, hallotta, hogy el kell költöznünk, másik szolgálati helyre kerülünk, és még előttem van a mély bariton hangja, ahogyan hallom a telefonban. Isten meg fog áldani. Mert Isten olyan embereket keres, akiket megáldhat. És hadd mondjam nektek is, hogy Isten meg fog áldani. Mert Isten keres olyan embereket, akiket megáldhat. Keres benneteket, szeretne benneteket megáldani. Hadd mondjam nektek is, keresi azokat, akiket megáldhat. Megáldhat-e benneteket? Szeretne megáldani benneteket? Annyit vár csak, hogy üres legyen a kezünk, nyitott legyen a szívünk, üres legyen a kezünk. Van-e ott még valami? Vagy üres ez a kéz? Van-e ott még valami, ami Isten mellett, vagy Isten helyett a reménységed forrás, amire bizalmadat építed? Ha van, akkor dobd ki. Dobd ki. Ne tartogasd. Nem mondd, hogy később jó lesz ez majd még valamire. Nem lesz jó semmire. Átok lesz rajta. Isten viszont áldani akar. És keresi azokat, akiket megáldhat, akik üres szívvel, üres kézzel vannak előtte. Dobd el, temesd el, szakadj el tőle, mindattól, ami elválaszt tőle. Hadd teljesedjen ki rajtad is, Isten minden áldása Jézus Krisztusban. Én nem tudom, hogy Isten lelke mit tesz neked most fontossá, mire mutat rá. Én ezt nem tudom. Én csak arra szeretnélek kérni, ha van valami, amire rámutatott, akkor azt ne halogasd. Jártunk rendszeresen az addiktológiára, a nyíregyházi kórházba. Mindig jött valaki, aki bizonyságot tett, aki dömösön volt, megszabadult az alkoholtól. Elmondta, hogyan lehet oda jutni, hogyan lehet szabadulni, hogyan lehet új életet kapni. És a végén mindig azt mondtuk, hogy figyeljetek, hallottátok őt, tudjátok, elmondta, milyen volt az élete előtte, most milyen az élete. Ha ez megérintett, akkor ne halogass, hívd föl az Iszákos Mentő missziót, és kérjél időpontot, mikorra mehetnél legközelebb gyógyító konferenciára. Ne halogasd, mert ahogy telik az idő, úgy csökken a késztetés. Úgy csökken a késztetés. Hadd kérlek nagyon, ha van késztetés valamire, amit le kell tenned, keresd magadnak egy testvért, imádkozzatok, tegyétek le, szakadj el, ássátok el a cserfa alá, hogy szabad légy az Isten áldására, mert ő keresi azokat, akiket megáldhat. Végül néhány kérdés a kis csoporthoz. Milyen áldások jutnak eszedbe az elmúlt 20 év távlatából, 2 évtized? Volt-e, amit mai fejjel szívesen kihagynál? Kaptál-e már új krisztusi természetet? Melyek a szomszédod bálványai? Nem kell a sajátunkról beszélni. Ismerek valakit, a szomszédom, neki ezek a bálványai, lehet így is. Engeded-e, hogy Krisztusban áldott légy? Engeded-e, hogy Krisztusban áldott légy? Köszönöm szépen a figyelmeteket!